már megkaptam, hogy én a 80-as években szocializálódtam a rádiózás terén.
Nem tudom, hogy kimondhatott rád ekkora sértés, meg ilyen csúnya csipkelődés.
Te magad voltál, nem emlékeznél, de semmi gond.
Mostantól lehet legálisan beszélni, hiszen ez az adás.
Ez tehát, hogy lehetett,
viszonylag rendhagyó felkom
rendhagyó
volt az
volt, és nagyon hálás voltam. Tényleg, aki látta, és ne, látta volna az Ákosnak az arcát, hogy itt, hát, hogy kézművesség
világ. Meg volt a felismerés. Hát,
úristen, de az a felismerés, igen. Az milyen volt. Úgyhogy fantasztikus. Szóval köszöntelek benneteket újra itt körünkben. Ákos, köszi, hogy végül nem telefonon, hanem személyesen beugrasz.
Igen, nagyon nagy meglepő volt.
Igen.
Csöngettek, és kérdezte szólt. A Viktor, hogy ez az Ákos? Mondom, nem, hát telefonon lesz ki, és megérkezett ő maga teljes valójában.
Ilyen rendes gyerek. Ilyen rendes gyerek. És azért érkezett, képzeljétek el, kedves hallgatók, azért érkezett a Szentkuti Ákos, hogy elmesélje nekünk a Skoda Elroq, az új cseh csodanak a tesztjét, és hogy beszélgessünk az Alpine gyárlátogatásról, ami egyébként, nem tudom, majd szerintem kezdjük az Elroqkal és utána az Alpine-nel, de árulj el előjáróban, hogy miért megy el egy magyar újságíró az Alpine franciaországi gyárába? Csak akkor, hogyha valami nagyon nagy dolgot akarnak bemutatni.
Igazából a Skoda is, meg az Alpine is egy fontos évfordulót ünnepel. A Skoda ugye idén 130 éves, illetve nem maga a Skoda, hanem ugye az előd gyártója, aki a Laurin Kremen, akik először még kerékpárokkal foglalkoztak. Az Alpine pedig 70 éves, és ha mielőtt azért belemegyünk ebbe a Skodás dologba, az Alpine-ról még azért annyit hozzátennék a kézművesség világnapja alkalmából, hogy míg mondjuk egy nagy autógyárban mondjuk egy nap legyártanak mondjuk 400 kötőjel 800 autót, addig tippeljétek, hogy az Alpine gyárában mennyit termelnek hát egy nap.
Tekintve egy
ilyen
manufakturális termékről van szó, szerintem max 10-et.
Én a 20-ra tippeltem.
Bence, hát ebből látszik, hogy szakértő, tehát mégiscsak egy autóipari szakértővel ülünk itt szemben. Szaki. Pontosan, tehát ilyen mennyit? Körülbelül 10 darab autót gyártanak egy nap. Tehát ha van kézműves termék, aminek még a karosszéria ragasztásait, összeilleszéseit, az ajtópanel, vagy magát a karosszéria paneleket, az oldalpaneleket is kézzel ragasztják föl, az pont az Alpine.
De nem kézzel csavarozgatják a csavarokat, tehát legalább csavarbehajtójuk van,
hát,
nem?
Hát csavarbehajtójuk van, igen, de alapvetően kézzel illesztik be az alkatrészeket, a komponenseket, nagyon sok mindenben kézi a gyártás, de akkor lehet, hogy kezdjünk inkább az Alpine-nal.
Igen, is. Azért is, mert közben egy csomó kérdés záporozik a fejemben, ugyanis ilyenkor, amikor mindent a futószalagról kapunk, a dolgok 99%-át, uh-huh. és ilyen tárgyakat használunk, akkor mennyire, hol érzékelhető leginkább az, hogyha beülsz egy Alpine-ba, ami egy ilyen kézműves termék, akkor nevezzük annak, hol érzékelhető legelőször ez?
Hát abban érzékelhető összességében, hogy ez egy olyan termék, amiből egyszerűen nem éri meg sokat gyártani, hiszen nem tudnának belőle sokat eladni, mert egy réteg terméknek a réteg terméke, és hát igazából azt kapod meg tőle, amit manapság gyakorlatilag semmilyen másik autótól, hogy egy olyan szintű nyers sportautós élményt kapsz tőle, amit hát nagyon kevés autó ad meg így.
Mert
2025-ben.
Felépítését tekintve nem az tűnik, tehát ez egy ilyen inkább SUV, mint az Alpine A110, nem? Tehát ez nem
de
egy
most
sportautó.
Az A110-ről beszélünk.
Nem az A390? Nem
az A390-et jelentették be, de ami a Dieppei gyárban fog készülni, és ebből az, hogy gyárban, üzemben, manufaktúrában,
igen,
és műhelyben, igen, de hogy igazából az majd ott lesz, és ezért igazából ez egy ilyen kis hattyúdal az A110-nek, ami most már lassan kifut, és csak a csúcsverzióit lehet majd megvenni, de valószínűleg abból sem lesz már rendelés, hanem csak akik megrendelték, azok megkapják. Tehát most még az Alpine gyár az olyan, mint a 70-es években, és ez benne az érdekes, ugye, hogy az Alpine A110-et azt ugye a 70-es években is Alpine A110-ként gyártották, és ugye tök érdekes, hogy amikor elővesznek egy régi formát, egy régi konstrukciót, és megcsinálják modernben, akkor a fotókon, amiken összefotózzák a régit az újjal, mondjuk Fiat 500 vagy valami, ott mindig nagyon feltűnően maszkulin és hatalmas, igen. Az új.
De
ezeken,
nem.
Ezeken a képeken meg nem.
Igen.
Hát, képeken egyáltalán nem.
És nagyon jól sikerült átvinni azt az üzenetet és azt a formavilágot, amit a régi A110 képviselt. Mert utoljára én a 33 Stradale-nál láttam hasonló nagy ilyen wow élményt, hogy nagyon sokban hasonlít, és érezni azt, amit a régi akart képviselni.
Olyan, mint a nagy tesó.
Igen.
És néztünk képeket, a 70-es évekből származó fotókat, és hogy igazából hangulatában, meg úgy méretében ugyanaz maradt. Uh-huh. És maga az üzem is ugyanaz. Ez egy 9,5 hektáros terület, amiből nagyjából 4,5 maga a fedett gyárüzem, három sor, és elképesztően kézműves az egésznek a hangulata is, meg a működése is.
Voltál már egyébként ami ehhez hasonlóban? Gyárlátogatáson millióban voltál, de ilyen manufakturális jellegűben?
Szerintem ilyen nincs másik a világon. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen, ami egy autógyár fennhatósága alatt készít ilyen réteg termékekből, hát azért ez egy látható mennyiség, de hát összességében autógyár szinten nagyon kevés. Ilyen optimum szerintem nincsen. Tehát vannak ugye a nagyon picike, mondjuk ezeket a Porsche-kat uh-huh. építő műhelyek. Mondjuk Magyarországon is van ugye a KAM.
Igen.
De uh-huh. meg vannak ugye a nagy autógyárak. De ez a fajta kis-közép széria, ez nem nagyon létezik már szerintem Európában, és hát itt sem nagyon fog, mert azért készülnek az A390 gyártására, ami már azért egy sokkal automatizáltabb, sokkal hát gyárszerűbb berendezkedés lesz, de most még meg tudtuk nézni de ezt a...
Ez a kézművesség, ez csak az A110-re vonatkozik?
Az A110-nek a karosszériáját azt ott helyben fogják összerakni előre préselt panelekből. Uh-huh. Ez az
azt is, hogy gyártják?
Azt csinálják most.
A paneleket is ott gyártják?
A paneleket azokat nem ott préselik. Viszont ott rakják össze, tehát autókarosszéria formának ott rakják össze. Uh-huh. A 390 esetében meg a karosszéria már készen jön. Uh-huh. Tehát, hogy az már egy szerkezetkész autó, amit ott össze szerelnek.
Amikor legörtül egy ilyen a szalagról, mert azért gondolom itt is van, vagy a gyártósorról, azért elmorzsolnak egy könycseppet?
Van ott azért ráhítat, igen. Tehát nagyon sok emberrel tudtunk ott beszélgetni, hál' Istennek, és tényleg azt látom, hogy ez egy alapvetően abból a szempontból is műhelyszerű, hogy egy ilyen csöndes. Tehát, hogy nem azt, hogy bemész egy autógyárba, és minden zoom, meg zajlik körülötted, meg minden gyors, hanem az egésznek van egy ilyen kicsit ilyen békebeli, lelassult hangulata.
De érdekes.
És ez biztos, hogy ráül az ott dolgozókra is, miközben egyébként kamerás, meg AI-jal segített rendszerek segítenek az inspekcióban, meg azért nyilvánvalóan nagyon sok ellenőrzési pont van beiktatva ahhoz képest, ami mondjuk régebben volt egy ilyen kisüzemi gyártásban, és emiatt egyébként azt is elmondták, hogy a Renault gyárakhoz képest is ebben az üzemben a legkisebb a reklamációs arány.
Mert hogy azért mondjuk a Renault-nak viszonylag sok köze van az Alpinhoz.
Hát igen, egészen konkrétan igen. A 70-es évek óta az Alpin az a Renault tulajdonában van, és amíg nem volt Alpin, mert ugye a 80-as évek után már nem volt Alpin, kis szériás Renault-kat raktak össze uh-huh. ebben az üzemben, tehát ez folyamatosan ment, csak ezek az ilyen középmotoros Clio V6, meg ezek a nem létező autók igen. készültek
igen,
ott.
Igen, igen. Egyébként akik ott dolgoznak, azok több szűrőn mennek keresztül egy álláshirdetésen, mint egy mezei autógyárnak az alkalmazottai?
Rengeteg képzést kapnak. Tehát,
de már eleve bejutni, az milyen?
Érdekes módon a bejutásról nem volt nagyon szó, mert ez egy ténylegesen nagyon pici és nagyon kevéssé fluktuálódó autóüzem. Tehát, hogy itt nem az van, hogy jönnek-mennek a dolgozók balra-jobbra. Úgyhogy erről a részéről nem volt szó, és alapvetően ide sem keresnek most az A390 kapcsán új munkaerőt, viszont amire nagyon büszkék voltak, hogy maga a gyártásnak az összeszerelési része, tehát hogy a motor, az akkumulátor pak összeszerelése, az mind-mind Franciaországon belül történik, csak nyilvánvalóan a Renault-tel kapcsolatos logisztikai dolgok mentén, tehát hogy az akkumulátorok azok ugyanott készülnek, a pakkok, mint ami Renault-osé, mert ugye az praktikusabb, meg egyszerűbb, meg kompaktabb, és országon belül szállítják, de alapvetően a karosszéria összeszerelése, az akkumulátorpak összeszerelése, a motor összeszerelése, meg maga az autó, és az mind Franciaországban történik, ami azért szerintem elég menő manapság. Tehát, hogy ez egy olyan üzenet a Renault-tól, ami eléggé felkelti a figyelmet.
Ezt a mostani utat, ezt mi indukált az Alpine részéről? Mert hogy azért az A110 egy jó ideje jelen van már a piacon, és egy rendelhető, kapható modell. Nyilván említett, hogy a 390 kicsit így belebegtették, meg bemutatták, de hogy arra akarok csak célozni, vagy kérdezni, hogy mit kommunikál az Alpine, mik az elvárása, mi az ő víziója, akár Európában, akár globális szinten az eladások tekintetében?
Hát valójában az Alpine-t azt mindenféleképpen szeretnék egy ismertebb márkává tenni, és olyan márkává, akiknek valódi alternatíváik nagy számban vannak. Ugye az A290 az Renault 5-ös alapjaira egy jóval sportosabb és erősebb autó, illetve az A390 pedig egy. Hát ugye most próbáltuk kérdezni, hogy mik itt a fő konkurensek, de hát úgy nehéz ezt belőni.
Nehéz bekategorizálni ezt az autót.
Igen. De hogy az is egy mindenféleképpen egy szélesebb rétegeknek szóló autó, mint az A110 volt.
Itt egyébként ilyen nagy faceliftek nem történnek, ugye? Szóval én amióta ismerem az Alpint, azóta így néz ki.
Hát igen, jóval hosszabb modellciklusok vannak.
Igen, tehát hát igen, ez vonja magával, igaz? Tehát az, hogy valami kézműves és valami ennyire ritka, ott nincs is meg az igény arra, hogy két év múlva kihozzanak egy akár egy faceliftet, vagy egy új típust.
A technikáját frissítgetik, új színek jönnek, tehát ilyen szintű változások történnek, igen, tehát ennyire pici szériában ténylegesen nem az számít, hogy most 3 évente kell csinálni rajta egy faceliftet. Szerintem az emberek azért vettek ilyen autót, mert annyira tökéletesen összhangban van, hogy nem kell ezen nagyon változtatni, és nagyon jól emlékeztet a régire, de ugye ez egyébként sokkal nagyobb léptékben is probléma mondjuk egy mini esetében, hogy igazából a mini vásárló minit szeretne venni, és nem más jellegű autót, és emiatt, hogyha egy mini forma tervezőnek fészültelnie kell egy minit, akkor mihez nyúl?
Bajban van,
tehát
igen.
Mihez nyúl? Igen.
Vannak
igen.
Ilyen típusok egyébként, most egy-kettő eszembe jut. Egyrészt ugye akkor a mini, nagyon sokáig volt a Land Rover Defender, ami azt néhány éve kapott egy új formát, ott a Porsche.
Igen, ami megtartja a formát több mint 50 éve már.
Nagyon régóta.
Éve?
Igen, csak mondjuk duzzad, egy kicsit hízik szép lassan. Ott volt a Bogár, ami szintén még a New Beetle is nagyon sokáig ugyanazt, sőt mai napig ugyanaz a formája. Ennek egyébként van bármilyen statisztikai alapja egy ilyen gyártónál, hogy a tradícióknak a megőrzése az értékesebb, mint az új formáknak a létrehozása?
Szerintem márkaimás szempontjából, tehát biztos, hogy van mindenre van statisztika, tehát hogy ez biztos, de...
Mérnek, mindent mérnek.
Mindent mérnek, és nincsen, hogy valamit véletlenül csinálnak, tehát valami úgy sikerül.
Ritka, igen.
Igen, viszont inkább az egy ilyen nehéz feladat, hogy ezt ennek az arányait beállítani, hogy egy ilyen rétegmárkaként olyan modelleket is adj, ami ténylegesen piacképes és piacérett, de közben meglegyenek azok az ikonikus termékek, amik ugyan nem biztos, hogy darabszámban megérik, de mégis behozzák a vásárlót, és mégis megmutatják a vásárlónak, hogy igazából ez az üzenet, vagy ez az image.
Hát igen, de hogyha a darabszámban nem éri meg valami, akkor még hogyan tud rentábilis maradni az Alpine, hogy erre volt valami fél, tehát most oké, jelen állapotukban egy manufakturális üzemben működnek, stb., de hogy nekik vannak nagyobb volumenű céljaik? Mert most óvatatlanul is egy Cupra Seat párhuzam sejlik fel itt a lelki szemeim előtt, hogy akarnak-e az új Cupra lenni?
Nyilván nem ezt kommunikálják, mert ők nyilván magasabbra akarják magukat pozícionálni, de egyébként azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy az hogyha mondjuk a technikában megnézed az A290-et egy Renault-hoz képest, ami egyébként ugyanott készül ráadásul, tehát nem DFP-be, hanem az egy tök más sztori, akkor igen, persze. Mm-hmm. Tehát, hogy nyilvánvalóan egy értékes márkát, amit egy új A110 megint értékessé tett, mert azért 1995-ben szűnt meg az Alpine, de igazából már 80-as évek óta nem igazán volt benne a köztudatban, tehát hogy biztos, hogy van az autó őrült réteg, aki ezt ismerte a 80-as, 90-es években, de igazából a 70-es években volt ez úgy nívó, és ugye ezzel visszahozták, és megalapoztak egy olyan márkát, amire viszont rá lehet így kötni.
Minden márkának kell egy iPod, ugye? Mert hogy az volt, ami az Apple-t megmentette.
Igen.
Tehát mindenhova kell egy ilyen piacképes termék. Menjünk rá, szerintem a Skodára,
mert hogy ugye úgy indult, hogy azzal fogjuk kezdeni, és ezt
azért mondom, igen, hogy érdemes.
Szétcsavasztuk, igen,
ezt a kiváló új Skodát elroktuk egy humorosba, és átöveztünk az Alpine-ra.
Azért ez egy ötöst megér, jó? Most írd be, nem nézek oda.
Jó.
Elroktuk. Jó, erre maradt pár percem, aztán Ákosnak el kell szaladnia, úgyhogy...
Szomorúak vagyunk.
Úgyhogy figyeljetek, én kinyitottam ezt a cikket a Total Car-ról, így a címnél, amikor még nem néztem meg a képet, akkor ezt írja a cikk, hogy itt a legjobban gyorsuló utcai Skoda, ami valaha készült. És akkor elképzeltem egy ilyen kis kompakt sportautót, ha már itt az Alpine-ról beszéltünk.
És ez
a legjobban gyors. Miért van szükség mégis arra, hogy egy márka, amelyik gyárt egy tök basic SUV-t, azt mondja róla, hogy hát ez a legjobban gyorsuló Skoda. Tehát, hogy akkor ez most micsoda? Ez egy sportautó? Egy családi autó?
Hát
egy,
mit mondtak Ákos?
Egy hétvégi telepjáró? Vagy mi ez akkor?
Nyilván kellenek ezek a mondások, mert különben, tehát hogyha ha minden elektromos autó Nissan Leaf lett volna, és nem Tesla, akkor most az egész nem lenne egy kicsit sem szexi, hanem így elfogadnánk, hogy jó, át kell állni villanyra, jaj, de szomorú, és hogy nyilvánvalóan a Skodának is ugye mondani kell valamit, miközben egyébként szerintem az Aerokban nem az az érdekes, hogy a legjobban gyorsuló utcai Skoda, mert hogy az Aerok RS, a 340 lóerős, az ugye a picikét nagyobb Enyaq RS-nél egy picikét jobban gyorsul, 5,4 körül van a 0-100-a, teljesen mindegy, tehát nyilván nem ez számít itt. Az Aerok ugyanarra az MLB platformra épül, amire az Enyaq, vagy a Volkswagen ID3, ID4 széria, illetve ugye a Ford Explorernek a Capri, tehát hogy nagyon sok szempontból ismerjük, ugye egy szempontból viccesebb egy Skodában, hogy ugye ismét faros Skoda, hiszen ugye hátul van az egy szem villanymotorja a nem összkerekes verziónak.
Jó 120 elt idézi. Igen.
Na hát ők is visszanyúltak ugye, akkor a gyökerekhez.
A technikai gyökerekhez visszanyúltak, de a lényeg az, hogy a Skoda Aerokban az szerintem a legfontosabb érték, hogy ez árérték arányban az elektromos autók között most egy abszolút versenyképes alternatíva. Tehát, hogy olyan áron kínálják, és 500 km fölötti hatótávval, ami akár a kínai és per vagy ugye az ismert amerikai gyártónak is egy versenyképes árazást jelent, és ugye ezért kommunikáltunk mi a totálkáron csehmentő csomagot, mert ugye ez gyakorlatilag arról szól, hogy az árral nem tudtak eddig úgy valamit mondani a hatótáv, a töltés, meg mindennek a csomagjával együtt, amit ez az Aerok már viszont tud.
Tehát, hogy azt gondolod, hogy ez az első olyan európai autó, ami képes fölvenni árérték, vagy akárcsak árazás arányban a kínai offenzívával, meg a Teslával a versenyt?
Nem az első, de egy erős alternatív.
Ez a Nice Try kategória?
Figyelj, alapvetően ez egy nagyon jól használható és nagyon kellemes csomagú autó. Tehát, hogy mind méretét tekintve, mind a belső kialakítását tekintve, minden egyszerű, minden jól működik, minden Skodás. Ugye ez a Volkswagen ID3 szériánál volt ez a probléma, hogy ez azok az érintőfelületek, meg hogy lassú menü, meg rosszul használható, és ezeknek a problémáknak a 90%-át kiírtották. Tehát ez, rengeteg fizikai gomb van, igaz, hogy óriás kijelző, meg van egy érintőképernyős hangcsúszka, de azért összességében mi mindig az egyik legjobban kezelhető MLB-s autó, és közben meg, hogyha csak használod, akkor azt érzed, hogy itt nem kell átszoknod egy másik technológiára, és az 500 km feletti hatótáv, amit egyébként most így ebben a tavaszias nyárban ténylegesen tud egyébként.
Tehát, nem kell fűteni.
Igen, nem kell fűteni, és nem kell rommá klímázni, legalábbis most a hétvégén nem volt jó idő. Úgyhogy nekem kifejezetten tetszik. 82 kWh nettó aksia van.
Azért ez nem kicsi.
Az abszolút nem kicsi. Igen. Tehát, hogy egy 15-6 körüli átlagfogyasztás mellett ez föl lehet szorozgatni, hogy ez ténylegesen tudja.
Jelent ez bármit a padlólemeznek, meg a lábhelynek?
Nagyon jól van kialakítva. Tehát, hogy az van, hogy hátul egy kicsit érezni, hogy magasabban van a padlója, mint ahogy azt úgy megszoktad, de igazából nem ez, mint egy régi Leafbe, beülsz egy régi Leafbe, a nyakadban van a lábad,
igen.
A lábad, azért ennél abszolút nem így van. Inkább az érződik, mint ugye a legtöbb MLB-s, ugye az összes MLB-s autónál, hogy a padló kialakítása az hátul a csomagtérnél ilyen dupla fenekű, tehát hogy nem tökéletesen jó kihasználható a csomagtartó egyébként nagy mérete, meg be kell emelni a nagy dolgokat, meg elől nincsen frank, tehát első csomagtér, amit mindig azért mondunk hibának, mert ugye ha oda tudod tenni a töltőkábelt, vagy akár egy
vagy a
első segélycsomagot, vagy egy bármit, akkor hogyha véletlenül elő kell szedni az út szélén, vagy a töltőnél, akkor nem kell kirámolni a csomagtartót, hogy alul a kivedd.
Az egy elég nagy, nem tudom, gyártói error, hogyha nincsen elő a csomagtér, ezt megállapíthatjuk.
Az elektromos autóknál.
Igen.
Jó, itt összességében akkor neked pozitív élmény volt ez a furcsa, jól gyorsuló családi autó?
vannak vele kisebb problémáim, ezeket majd azért meg is írom, meg el is mondom szívesen.
Ugye még nem jött ki a teszt?
Még nem jött ki a teszt.
Mert amit hagyunk itt, mert mi élvezzük először ezt az élményre számolod.
Mert amit a Viktor olvasott, vagy amiből idézett, az egy régi, az akkor még csak
igen, a bemutatója volt. Az csak az, hogy megjelent, igen.
A futóműve az ilyen kisebbeket, azokat úgy olyan furcsán mozogja ki, de a nagyobbakon viszont egészen jó, olyanból az is, van bőven Magyarországon, ilyen úthibából. Az üléskárpit nekem egy kicsit szintetikus, hiányzik belőle egy-két ilyen simply clever feature, ami ebben a felszereltségben nincsen benne, például a jó kis tölcséres ablakmosó töltő.
Az nincs.
Azt kérdez, az ebbe a felszereltségben valahogy nem kerül bele. És nem teljesen értem, hogy miért.
Esernyő van ilyen, az ajtóban?
Esernyő tartó van az ajtóban, igen, és nincsen kis kuka sem. pedig az nagyon kéne, de egyébként most ezeket az apróságokat félretéve ez egy nagyon-nagyon jó
autó. Most mondj valami pár jót is, pár konkrétont, valamit meg szivárogtassunk ennek a prémium közönségnek, aki most ezt hallgatja.
Van benne ülésmasszás, képzeljétek el, prémium funkció, és tök jó, tényleg tök jó.
Ülésmasszás.
És ez nem, de csak a vezetőnek.
Csak így rezekteti, vagy tényleg hatékony?
Tolja. Hát ugye csak a hátadban van, de kiváló. Kiváló.
Úgyhogy egy Skodában.
Hihetetlen. Még nagyon jó a fordulóköre, ami az összes MLB-s autóra igaz. Elképesztően szűk helyen megfordulsz vele. Uh-huh. Kis fürge.
Jó, oké, azon túl, hogy fürge, attól ez a kormányműnek a kialakítása, vagy ez mitől függ?
Ugye a kormányszög, ugye, mivel ez alapvetően egy hátsó tengelyen lévő motor, ezért kevesebb helyet foglal elől, tehát nagyobb kormányszöget tudnak neki csinálni. Illetve hát maga a kormányzásnak a jósága az azon is áll, hogy ugye ez egy hátsó kerekes kocsi.
Igen.
Tehát egy már kifordulásnál nincsen hajtási befolyás a kormányon gázadásra, és ugyanolyan semleges marad, mint hogyha nem nyomnád a gázt, úgyhogy ténylegesen nagyon-nagyon jó vezetni, jó irányítani.
Papíron minden adott, hogy ez egy jó autó legyen igazából.
Jó autó. Na hát figyelj, akkor nagyon köszi, hogy megosztottad, várjuk a cikket majd, és köszönjük szépen, hogy bejöttél ma hozzánk, Ákos. Én
is örültem.
Köszi.
Király volt ismét. Ákos.
Szentkuti Ákossal beszélgettünk az Autorádió innenső felében, és pár perc múlva a szünet után folytatjuk Szabó Bencével. Egy-két nyári trükköt, nyári tippet várunk tőletek is, meg megpróbáljuk
adni is, de
meg megosztani.